Köszöntöm Önöket, ez a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán. Az illúziók világából meg kell érkezni a teljesítmény világába a 21. században, és erre a pedagógusi teljesítményértékelési rendszer alkalmas lehet. Így véli a Belügyminisztérium köznevelési államtitkára. Az új értékelési rendszer csak a következő tanévben indul, de a 2023-2024-es tanév is számos újdonságot és változást hozott a pedagógusok, valamint az iskolák számára. Ezekről beszélgettem Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkárral. Nagyon sok minden történt a 2023-24-es tanévben, és elsősorban a pedagógusok vonatkozásában. Béremelés, új pedagógus életpályamodell, ezt hozta ez a tanév, és azt mondta nemrégiben egy interjúban, hogy sok pedagógus csalódott kellemesen, vagyis többnyire pozitívak a visszajelzések?
Úgy vélem, hogy igen. Tapasztalatunk, hiszen valóban az év végén viszonylag gyors intézkedésekre volt szükség, amikor minden egyességet sikerült az Európai Bizottsággal is lezárni, hiszen itt egy olyan bérintézkedésről beszélhetünk, ahol a magyar kormány egyfelől, másfelől viszont a közös finanszírozás okán az Európai Bizottsággal is mindent le kellett egyeztetni és átbeszélni. Ebben a folyamatban, amikor megvoltak az utolsó egyeztetési pontok, akkor egy viszonylag gyors szabályozásra került sor. Részben december végén, részben pedig 2024. január közepén jöttek ki azok a jogszabályok, amelyek a végrehajtásnak a mikéntjét meghatározták. Itt amíg ez az egyeztetési folyamat zárult, és még megszületőben voltak a konkrét rendelkezések, addig nagyon sok olyan negatív hír jelent meg, ami arról szólt, hogy itt tulajdonképpen a kormány ezt a béremelést nem is akarja végrehajtani, és majd mindenki csak a minimumát fogja megkapni azoknak a rendeleti sávoknak, amelyek közé az 5 fokozatba sorolt kollégák bérebe sorolandó. És ez nem így lett, nem is ez volt a kormányzatnak a szándéka, hanem valóban egy átlagosan 32,2%-os béremelésnek a végrehajtása, ahol a kormányzat által biztosított teljes erre a célra szolgáló forrásnak a kiosztását meg kellett tenni. Ebben abszolút a pedagógusok oldalán áll a kormányzat, hiszen ki akarjuk fizetni ezt a bértömeget, és fel akarjuk használni teljes egészében, hiszen egyfelől magyar költségvetési forrást használunk erre, másfelől viszont Európai Uniós pályázati finanszírozást is, ami azt jelenti, hogy minden forinttal el szeretnénk számolni a magyar adófizetők, illetve az Európai Bizottság irányába.
Az arányaiban is. Egyébként hogy néz ki az uniós forrás, illetve a magyar költségvetési fedezet? Mert ugye idén volt egy 32%-os béremelés, jövőre jön, ha jól tudom, akkor egy 21%-os, és aztán még 2026-ban is folytatódik, és ugye az a cél, hogy 2025-re a diplomás átlagbér 80%-át elérjék a pedagógus fizetések, szóval jól tudom, ez most olyan 72% körül van, de hogyan oszlik meg az arány?
Pontosan így van, ahogy ez elhangzott, tehát ez egy hosszú távú 2030-ig tartó béremelési vállalás, ahol az első kettő esztendőben, tehát 24-25-ben egy jelentős indexálásra kerül sor, hiszen valóban a diplomás átlagbérnek legalább a 80%-át el fogjuk érni. Ez azt jelenti, hogy a prognózisok szerint az idei esztendőben ez mondjuk már konkrét adat, olyan 670.000 forint körül alakul a pedagógus átlagbér, a következő esztendőben pedig, bár mozgó célra lövünk, ugye hiszen még nem tudjuk, hogy mekkora lesz a következő évben a diplomás átlagbér, de 800.000 forintra fog emelkedni a pedagógus átlagbér, és utána az ezt követő esztendőkben, tehát 2026-tól 30-ig pedig ennek a színnek a megtartását vállalta a kormányzat. Hogyha ennek a előzetes kalkulációját megvizsgáljuk, akkor ez egy 5600 milliárd forintot emészt föl teljes egészében ez a program. Ebből egyébként a teljes uniós finanszírozás ennek a 12%-át jelenti, amit most megkaptunk 184 milliárd forintot. Ez egészen konkrétan egy kicsit több, mint a 3%-a a teljes bekerülési költségnek. Az idei ráfordításnak, amit a magyar költségvetésre fordít, ennek pedig az 54%-át fedezi, tehát az idei évben...
Ez akkor jóval tetemesebb azt, a magyar költségvetési
magyar forrás. Költségvetés jóval tetemesebb mértékben járul hozzá, de az elindításához azért mégiscsak jelentős természetesen ez a hozzájárulás is, hogy most idén egy ilyen jelentős lépésre kerülhetett sor. Ugye a kormány teljesítmény alapú bérezést szeretne pontosan azért, hogy ha már egy ilyen jelentős béremelés végbe megy, egy komoly vállalás a kormányzat részéről, akkor igenis ebben legyen valamiféle differenciálás a kollégák teljesítmény alapján. Ezért párosul hozzá egy teljesítményértékelési rendszernek a bevezetése, ami természetesen az első időszakban biztos, hogy némi útkereséssel jár majd, hiszen ez egy olyan dolog, amit még így ebben a formában nem csináltunk.
De ez egyébként most úgy tűnik, hogy az útkeresési időszaka, mert ugye, ha jól tudom, akkor volt egy tesztüzemmód, de hát azért majd a mostani tanévben indul a teljesítményértékelés, de amikor ennek igazi hatása meg következményei is vannak, akár a bérekre vonatkozóan is lehet differenciálni, az ugye a 2025 őszétől lesz majd csak.
Így van, tehát 2025 nyarától történik az, amikor a bérekre is a teljesítményértékelésnek hatása lehet. Tavaly tavasszal kizárólag papír alapon egyes szempontok vizsgálatát néztük meg nagyjából 30 intézményben, most pedig idén tavasszal az informatikai rendszernek egy tesztüzemmódja történt meg, hiszen a Kréta rendszerben fog megvalósulni a teljesítményértékelésnek a végrehajtás, és nyilván ma már minden ilyen rendszerhez informatikai segítséget kell biztosítani az intézményeknek, pedagógusoknak, illetve a vezetőknek, hiszen nyilván már nem kockás matekfüzetbe fogjuk ezeket az eredményeket rögzíteni. Ebben a struktúrában most ugye a következő lépés az az, hogy első feladata az igazgatóknak, hogy majd a következő tanév elejéig bezárva, tehát szeptember 30-ig minden kollégának 3 egyéni teljesítménycélt rögzítsenek, ami testre szabott, tehát kedves kolléga, Jolika, Zoli bácsi, ez a kérésem, vagy a javaslatom, hogy erre a 3 szempontra
figyelj. Ez még az iskola vezetése határozza meg, vagy akár meghatározhatja Jolika néné, Zoli bácsi is, hogy ő mit szeretne elérni, vagy mit szeretne teljesíteni?
Van rá hatásuk, hiszen ezeket a teljesítménycélokat, amikor rögzítik, akkor természetesen a pedagógus is tehet javaslatot, és kialakul a végén, hogy mi legyen az egyéni teljesítménycél. Emellett pedig vannak olyan standard kötelező mutatók a tavalyi pilot alapján. Egyrészt a vezetőkre nézve, itt a fenntartó az igazgatónak ad, az intézmény egészére nézve teljesítménycélokat, másfelől pedig a standard célokból is. Ezek ismertek, hiszen egy miniszteri rendbe kiadtuk őket, illetve az oktatási hivatal honlapján egy ezzel kapcsolatos tájékoztató, útmutató példákkal, konkrétumokkal szintén elérhető. Ez rendelkezésre áll, tehát minden kész ahhoz, hogy elinduljon szeptembertől egy olyan tanév, ahol egyébként a fenntartó az igazgatót, az igazgató pedig az intézményben dolgozó kollégákat a teljesítmény irányába igyekszik motiválni.
De akkor jól értem, akkor ez egy intézményen belüli értékelés lesz.
Intézményen belüli értékelés, és ezzel párhuzamosan egyébként ezt is szeretném mondani, átalakítottuk, illetve részben eltöröltük a külső tanfelügyeletnek azokat a folyamatait, amely korábban egy évtizeddel ezelőtt egyébként ki volt találva, hogy majd kívülről érkezik 3 kolléga a pedagógusokat tanfelügyelni, értékelni. Ez az a döntés született a kormányzat részéről, hogy belső teljesítményértékelés legyen.
És vajon kiiktathatók itt a szubjektív tényezők, vagy a szubjektív szempontok? Hát ugye egy tantestületen belül nagyon sokféle viszonyrendszer van. Jó kapcsolatok, rossz kapcsolatok, sértettségek, személyes viszonylatok. Szóval kiiktatható az, hogy ez ne szűrődjön, vagy ne tükröződjön ezekben az értékelésekben?
Pontosan erre szerettem volna az előbb kitérni, hogy illúziók ne legyen. Amíg ez a rendszer beáll, amíg megtanulják a kollégák is, illetve amíg maguk a vezetők is ki tudják azt próbálni, hogy mi működik, mi nem működik, hogyan pontozzak, hogyan lesz ez a rendszer igazságos, hogyan tükrözi valóban a teljesítményeket, ahhoz idő fog kelleni, ez egészen nyilvánvaló, hiszen nem fog az első évben minden tökéletesen működni. De az azért egy nagyon fontos változás lesz, hogy igenis egy igazgatónak a jövőben feladata és felelőssége lesz a teljesítményértékelésben, illetve a béreknek a megállapításában. Eddig, és ez évtizedes távlatban igaz, megmondta egy jogszabály, hogy hány éves vagy, milyen végzettséggel rendelkezel, akkor ennyi jár.
Tehát meg volt a tábla, és a szerint.
És a szerint. Minden. És ugyanannyit kapott mindenki. És valóban létezik az a szépséges elv, hogy egyenlő munkáért egyenlő bért, de azért azt mindannyian tudjuk, hogy sem a munka nem egyenlő, sem a teljesítmény nem feltétlenül egyenlő, hiszen valaki egy kicsit többet, valaki egy kicsit kevesebbet. Tehát az illúziók világából egy kicsit a teljesítménynek a világába szerintem meg kell érkezni itt a 21. században, és erre ez a rendszer alkalmas lehet. Pontosan azért van hozzá egy informatikai rendszer, hogy nyoma legyen annak, hogy milyen egyéni teljesítménycélok lettek rögzítve. Ne utólag, majd jövő nyáron mondja azt egy igazgató, hogy nem vagyok elégedett. Mivel kellett volna elégedett lenni? Milyen feladatokat rögzítettél? Ehhez mit tudtam én, mint munkavállaló hozzátenni? Milyen észrevételeket tudok megfogalmazni mondjuk a felém rögzített elégedettséghez, vagy elégedetlenséghez? Tehát tényleg egy olyan rendszert építünk föl, és azok a standard pontrendszerek, amiket bevezetünk, azok az informatikai segítségek, amelyek ehhez szintén párosítva vannak, ezek igenis segítenek egyrészt a kollégának is, másrészt pedig a vezetőnek abban, hogy objektív döntést hozzon. Az a célunk, hogy minél kevesebb legyen a szubjektív elem, és minél több az objektívan mérhető. Tökéletesen a szubjektivitás természetesen is azt gondolom, hogy nem negligálható, de ennek néven megvan minden előnye és minden hátránya. Egy vezetőnek viszont, és ez igaz nem csak természetesen az igazgatóra, hanem nagyobb intézmények esetén ott vannak a helyettesek, a tagintézmény vezetők, tehát a vezetői körnek az dolga, hogy a kollégáknak a teljesítményét lássák, nyomon kövessék, motiválják. Az a célunk, hogy ennek köszönhetően egy eredményesebb iskola legyen a végén. Tehát ezt a jelentős többletforrást, amiről most itt beszéltem, hogy 5600 milliárd forintnyi többlet a magyar költségvetésnek, ezt úgy szeretnénk felhasználni, hogy a folyamatnak a végén egy eredményesebb, sikeresebb iskola rendszer álljon a nemzet előtt, mint most.
Tehát akkor most folytatódik a továbbiakban is a béremelés, de akkor 2025-től már a teljesítmény szerint is differenciál majd az iskola vezetése a bérek között.
Igen.
Ez a differenciálás például arra is lehetőséget nyújt az adott intézménynek, hogyha mondjuk nagyon kell nekik egy kémia tanár, akkor ajánlhatnak mondjuk jóval magasabb fizetést vagy fizetési lehetőséget. Jöhetnek akár béralkuk is? Azt hiszem, hogy ön is többször beszélt erről, hogy akár erre terepe lehet majd a következő időszak, hogy ilyen béralkuk legyenek. Egyébként ez nem ördögtől való, hiszen a szakképzésben, ha jól tudom, akkor ez már működik, és van ilyen.
A szakképzésben ugye a munkatörvénykönyv alapján zajlik a foglalkoztatás, tehát ott teljes mértékben ez a rendszer érvényesül. Itt is ebbe az irányba megyünk. Azt gondolom, hogy a jövő az egyértelműen ez. Azzal együtt, hogy itt a bevezetésnek a kezdeti szakaszában az Európai Bizottság ebben egy kicsit azért fékezett bennünket, és tényleg az volt a kérés, hogy a forrásnak egy jelentősebb része azért standard előírások mentén legyen elosztva. Például a gyakornokok esetén teljesen fix összeget határozzunk meg, ugye egy évig gyakornok a pályakezdő, ezt a megállapodást rögzíti, hogy az ő esetükben ugye még nincs mi alapján a teljesítményt értékelni, ott egy rögzített bér van, de az azt követően meghatározott 4 pedagógus fokozatban, ott minimumok és maximumok között egy elég nagy mozgástere tud lenni az igazgatónak. Azzal együtt, hogy vállaltuk, hogy bér csökkentéseket egyébként nem fog végezni az igazgató, tehát ez alapvetően egy többletbiztosításról, a többlet teljesítménynek az elismeréséről szól majd jelenleg a teljesítményértékelésnek a bevezetése, de a bértömeget fogunk biztosítani a béremelések során, és ebben igenis felelősséggel az igazgatók azok, akik ebben egy hatalmas jogkört és lehetőséget kapnak majd, hogy ezt hogyan osszák el. A célunk az azonban ezzel nem az, hogy bármit is megspóroljunk, hiszen ahogy említettem, a folyamatnak, a kifizetéseknek a végén el kell tudnunk számolni nem csak a magyar adófizetők felé, hanem az Európai Bizottság felé is, hogy elértük a mondjuk a 80%-os diplomás átlagbért.
Ez egy uniós direktíva is egyúttal.
Így van. Ha rendszer szinten mindenki elkezd sumákolni és nem kifizetni a béreket, akkor azt látjuk a KSA adatainál, hiszen akkor nem érjük el, hiába biztosítja a kormányzata a bért tömeget, a forrást, ha nem jut el az érintettekig, akkor nem tudunk elszámolni. Ez a legerősebb garancia egyébként annak, ezt szeretném mindenkinek világossá tenni, hogy igenis ezeket a béreket, vagy ennek a kifizetése terén a kormányzat elkötelezett, nincs sumálkolása mögött, hogy akkor a bértáblát miért vezettük ki. Azért vezettük ki, hogy egy piacosabb, a teljesítményt jobban elismerő bérrendszert lehessen kialakítani, ahol valóban kezelhetőek a hiányok, és elismerhető a többlet teljesítmény. Nem egy jogszabály mondja meg, hogy hány évesen és milyen papírral mi jár, hanem ennek nyilván figyelembevételével, de igenis lehet teljesítmény alapján, és kell is változtatni a bérbeálláson. És valóban, hogyha valakire nagyon nagy szükség van egy iskolában, akkor ugyanúgy, mint egyébként a világ minden munkahelyén, akkor meg kell nézni, mi az a lehetőség, amit biztosítani tudunk, és ehhez is a bértömeget ebben a rendszerben elő lehet teremteni. A cél az az, hogy a legkiválóbb kollégák a lehető legjobb teljesítmény nyújtsák, és ezáltal javuljon az oktatási rendszernek az eredményessége, a gyerekeinknek a lehető legjobb oktatási rendszer szervezzük meg.
Ezek a pedagógus bérek, illetve a differenciálás a bérezésben, hát emellett ugye a mostani tanév hozott egy új törvényi szabályozást a pedagógusok jogállására vonatkozóan, és akkor ez az úgynevezett röviden státusztörvényként emlegetett jogszabály, amit akkor nagyon sok kritika ért egészen odáig menve, hogy ez egy rabszolgatörvény, meg rabszolga életpályamodellt vetít előre. És itt a jogállásváltás kapcsán is voltak viták, mert hogy ugye a köznevelési foglalkoztatotti jogviszony lett a korábbi közfoglalkoztatotti jogviszonyból. Ez mennyiben más, vagy miért volt erre szükség? Ugye akkor nagyon sokan attól tartottak, hogy kiszolgáltatottabbak lesznek így a pedagógusok munkajogilag.
Ugye a ezt megelőző szabályozási környezetben, aki állami alkalmazott volt, arra egyszerre vonatkozottak a munkatörvénykönyve, a közalkalmazotti jogviszony és a köznevelési szabályoknak egy ilyen munkajogi egyvelege. Ezen a körön kívül viszont pedig a rendszer egyharmada az egyébként egyház és magánintézményeket ölelt fel, ők pedig a munkatörvénykönyve alapján voltak támogatva. Alapgondolata egyébként az új munkajogi szabályozásnak az az volt, hogy a köznevelés világára teremtsünk egy olyan speciális jogállást a jelentős béremelés bevezetésével párhuzamosan, ami az iskola világára szabott, és a többi jogszabálynak az elhagyásával, de gyakorlatilag állami, egyházi és magánintézményi körben is egy speciálisan az oktatás a köznevelés világára szabott munkajogi környezetet alakítsunk ki. Talán a leggyakrabban ismert példa erre akár a szabadságoknak a kérdése, ahol mi itt lehetünk nagyvonalúak, adhatunk 50 nap alapszabadságot, hiszen a tanítási szünetek miatt értelmetlen július 8-án bennültetni a kollégát az iskolában, amikor nincsen tanítás, és azért ezt ki is kell adni ezeket a szabadságokat, de például ugyanígy az iskola világába tartozik az is, hogy mondjuk az 50 nap szabadságot azért döntő többségében mégiscsak a szünetekben kell például kiadni, hiszen értelemszerűen a tanítási napokon, hogy mégse lenne fel, ha azt mondanánk, hogy a nyáron, mikor nincs tanítás, akkor kelljen dolgozni, és a szabadságot pedig kivenni tanítási idő alatt. Ez most csak egy eklatáns példája annak, hogy igenis lehet és érdemes is volt a köznevelés világára szabott munkajogi szabályozási környezetet kialakítani, és egyébként fenntartótól függetlenül, de mivel az iskola világában mégiscsak ugyanazok a folyamatok zajlanak, függetlenül attól, hogy melyik állami, egyházi vagy magánintézmény, de egy olyan új környezetet megalkotni, ami tényleg ennek a világnak a munkajogi szabályait és sajátosságait veszi figyelembe. Én azt gondolom, hogy ez be is vált. Annak idején nyilván, amik a viták zajlottak, teljesen érthető módon, ezt számos esetben elmondtam, ilyenkor a világ minden szakszervezete azt teszi, hogy igyekszik a lehető legtöbbet kihozni és a lehető legtöbbet elérni, még akkor is, hogyha ez sok konfliktust okoz, de 20 alkalommal tárgyaltunk egyébként a tavasz folyamán, és bizony számos kérdéskörben 58 munkajogi problémakört azonosítottunk 23 tavaszán, és ebből nagyjából 30-ban változtattunk, módosítottunk és pontosítottunk a jogszabálynak a szövegén, és a végére egy olyan új pedagógus életpályáról szóló törvény jött elő, ami az elmúlt fél évre visszatekintünk, január 1-től lesz hatályos, és nem tudok olyan hosszú bűnagytromról, ami nem működne belőle. Azóta is tárgyaltunk sztrájktárgyalások keretében a szakszervezetekkel, és én is nekik szegeztem egyébként a kérdést, hogy látnak-e már olyan problémát, amivel egy évvel ezelőtt mondjuk nyakukba öntötték, hogy ez biztos nem lesz jó, meg nem fog működni. És emlegetnek egyet, kettőt, hármat, négyet, de azt is úgy, hogy hát majd vizsgálni kell, hogy akkor pontosan mik ennek a hatásai.
De minden esetre, ha jól emlékszem, akkor benne volt a levegőben akkor az, hogy majd jön egy nagyobb léptékű felmondási hullám a pedagógusok körében, de aztán úgy tűnik, hogy ez nem jött.
Ugye minden ilyen jogállásnál a korrektség az azt kívánja, hogy ez fel legyen ajánlva. Tehát aki nem veszi igénybe, vagy azt mondja, hogy ő nem akarja az új jogállást, ott a kilépés lehetőségét biztosítani kell, és ezt a törvény ennek a kritériumnak meg is felelt, hiszen már a tavaly nyáron, illetve az ősz folyamán egy ütemezett, szabályozott körülmények között, de ki lehetett lépni. Ebből a rendszerből nagyjából a foglalkoztatottjainknak az 1%-a lépett ki, és mondta azt, hogy ebben a új struktúrában nem szeretne dolgozni. Ez okozott akkor egy átmeneti létszámcsökkenést, de a január 1-től kezdve, ahogy az új jogállásra való átállás megtörtént, és a béremelést végrehajtottuk, azóta én az állami intézményekben nyomon követtem a létszámnak az alakulását, azóta növünk, és több kollégánk van, mint január 1-én volt. Következő tanév pedig ebből a szempontból mindenképpen vízválasztó lesz, az október 1-es statisztikát fogom majd én is nagy erőkkel figyelni, hiszen ha az ősz folyamán egy kilépőnek a mondjuk akár óraadóval betöltötték az általa tanított tárgyakat, akkor a tanév végéig jó esetben megkötötték a szerződéseket, de a következő tanévre, mi ezt ösztönöztük a tankerületeknél is, most van itt a lehetőség, hogy pontosan az előbb már említett béralkuk és bértömeggazdálkodás keretében, de az állományt fel lehet tölteni, azokat a kollégákat, akik szükségesek az iskola lehető legjobb megszervezéséhez, most be lehet hozni a fedélzetre.
Katedra.
Merre tart a hazai oktatás? Milyen lesz a holnap iskolája?
Ez volt a Katedra, az Inforádio oktatási magazinja. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán, azzal, hogy várom önöket egy hét múlva, ugyanebben az időpontban ugyanitt. Addig is magazinunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádio internetes oldalán, az infostart.hu címen. Viszont hallásra!